Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom, hitünknek erősödésére, lelkünknek építésére, a Zsoltárok könyvének 145. részéből, a 145. Zsoltárnak első 13 versét. Gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa meg. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom. Áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden, és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak emlékezve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország, uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Isten tegye áldottá gyümölcsözővé ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Olyan jó volt olvasni, hallgatni ezeket a szavakat, amelyek a te hatalmadról, erődről, és egyben a te kegyelmes szeretetedről szólnak. Olyan jó tudnunk azt, hogy te, aki harag és megemésztő tűz lehettél volna a mi számunkra, hiszen bűneink miatt ezt érdemelnénk, mégis a te igazságodat háttérbe szorítva, a te kegyelmeddel, a te szent fiadban előrelépve, nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt szeretnéd, hogy megtérjen és éljen. Köszönjük, hogy mind igazságodnak, mind pedig kegyelmes szeretetednek szent fiadban eleget tettél. Köszönjük, hogy ő általa nem tulajdonítasz nekünk bűnt, és hogyha mi benne vagyunk, benne maradunk, akkor a mi osztályrészünk, bár nem ezt érdemelnénk, örök élet és üdvösség lesz. Azért könyörgünk most hozzád, hogy tudjunk benne megmaradni, tudjunk hozzá hűségesen élni, tudjunk hozzá hűségesen beszélni és gondolkodni. Könyörgünk, hogy áld meg szavainkat, tetteinket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve 225. dicséretünket keressük meg, és a 225. dicséretnek 5. versét énekeljük. A 225. dicséret 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom ebben az ünnepi órában, írva található a Timóteushoz írott 2. levélben, a 4. részben, a 4. rész 9. versétől a 15. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva hallgassa. Timóteushoz írott 2. levél 4. részéből a 9. verstől így szólít meg bennünket Isten igéje. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott és elment Tesszalónikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tühikoszt elküldtem Efezusba, köpenyemet, amelyet Troászban Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Szeretett testvéreim, ezekben a versekben, amelyeket felolvastam, Pál apostol elbúcsúzik Timóteustól. Az egész levelet úgy értelmezik az írásmagyarázók, hogy ez a levél tulajdonképpen Pál életének egy összefoglalása, tulajdonképpen Pál végrendelete, de úgy gondolom, hogy ez az érzés igazán erőssé a 4. részben válik, és még inkább ebben az egységben csúcsosodik ki. Talán mindannyian tudjuk, hogy ez a levél fogságból íródott, bilincsek közt írta az apostol, az ügyét már tárgyalták, és már csak az ítélet hirdetését várja. És ez az ítélet tisztában van vele a felségsértés miatt, azért, mert nem hajlandó a császárt, mint Isten tisztelni. Ez az ítélet valószínűsíthetően az életének végét jelenti. Pál apostol fél szemmel az új világra tekint, és ahogy oda tekint, rendezi ügyeit ebben a világban. Idős keresztényként nagy élet és még nagyobb hit tapasztalataiból átad valamit a fiatal szolgatársnak, azért, hogy segítse őt az élet küzdelmeiben. Segítse őt, hiszen a keresztényi élet azon fázisain, amelyen Timóteus jár, Pál apostol már végigment, és pontosan tudja, hogy mi az, amiről ő beszél. Nagyon érdekes ez a pár vers, amelyet most felolvastam, mert Pál apostol ezekben a versekben nem tanít, hanem kér. Kér, és ezekből a kérésekből fakad ezeknek a verseknek nagyon különleges, szinte megható légköre. Ezeken a verseken a levélnek tulajdonképpeni zárásán szeretnék most végigmenni gondolatban, és szeretnék bizonságot tenni közöttetek ezen a délelőttön. Az egység első mondata így hangzik: Démász elhagyott engem, elment, e jelenvaló világhoz ragaszkodva. Pál apostol mindenek előtt egy csalódását osztja meg Timóteussal, az öreg és beteg apostol emberileg nézve egyedül maradt. Démász, akit mellé rendeltek, elhagyta őt, elment, e jelenvaló világhoz ragaszkodva. Pál érdekes módon nem ítéli előtt. Egyszerűen csak közli az okot, elment, mert ehhez a világhoz ragaszkodott. Az, amit Démász tett, úgy gondolom, hogy emberileg teljesen érthető. Fiatal emberről van szó, és az öreg apostol szenvedéseiben osztozni, őt segíteni, őt szolgálni valóban nem lehetett könnyű dolog. Gondoljuk meg, gyakorlatilag egy halálra ítélt öreg ember mellett töltötte fiatal életének napjait. Azonban ezzel a lépéssel nem csak Pál apostolt hagyta el, hanem egyben elhagyta az Isten ügyét is. Hogy olvastam, elment, mert a jelenvaló világhoz ragaszkodott. Nem lehet elítélni ezért. Ez a világ, gondoljuk meg testvéreim, amelyben élhetünk, ez a földi valóság, amely körülvesz bennünket, még így a bűn rontása alatt is nagyon gyönyörű tud lenni. Isten nagyon sok örömöt, szépséget rejtett el ebben a világban az ember számára, és néha, valljuk meg őszintén, ezek a dolgok vonzóbbak a számunkra, mint az Isten ügye. Vonzóbb a világ kényelme, vonzóbb a világ biztonsága, és amit számunkra kínálhat, mint az Isten ügye. Különösen akkor, hogyha tudjuk, hogy a keresztényi lét nagyon sokszor nagyon komoly harccal jár. Volt egy idős professzorunk a teológián, aki az első héten azzal kezdte, elmondok maguknak egy nagy titkot, a keresztényi élet nem virágos réten való andalgás. Frissen megtért emberek, hatalmas lelkesedéssel induló emberek csak néztünk, nem értettük, azóta értjük. Valóban nem virágos réten való andalgás a keresztényi élet, hanem sokszor nagyon komoly küzdelem magunkkal és a bennünket lehúzni akaró erőkkel. Elment, mert ragaszkodott a jelen való világhoz. Miért ragaszkodott? Mert vonzó volt számára. És gondoljuk végig, testvéreim, vonzóbb vasárnap reggel egy picit tovább aludni, hiszen máskor úgysem pihenhetjük ki magunkat, mint elmenni egy Isten tiszteletre. Hány embertől kapom meg én is, amikor hívom, jöjjön Isten tiszteletre, ó, csak ne 10-kor kezdődne. De hogyha 12-kor kezdődne, akkor ez lenne a baj, mert ugye vannak, akik délig is szeretnek és tudnak aludni. Vonzóbb egy színházi előadást meglátogatni, mint egy esti alkalmát a gyülekezetnek, egy bibliaórán részt venni. Vonzóbb saját magunkra költeni, a magunk igényeit kielégíteni, mint Isten ügyére adakozni. Vonzóbb ebben a kellemes időben sétálnunk egyet, mint mondjuk este meglátogatni egy beteg testvért, aki most innen hiányzik. Vonzóbb egy jót récselnünk könnyedebb dolgokról a barátainkkal, mint egy szenvedőt, egy nyomorult embert meghallgatnunk. Úgy gondolom, hogy a sort a végtelenségig lehetne folytatni, amit mindenkinek a lelki ismeretére bízok. Folytassuk ezt a sort magunkba, és gondoljuk meg, hogy mi az, ami időnként eltántorít bennünket, távolabb visz bennünket az Isten ügyétől. Mert testvéreim, mindannyiunkkal előfordul az, hogy démászként jobban ragaszkodunk-e jelen való világ dolgaihoz, mint az Isten ügyéhez. Mindannyiunkkal előfordul, hogy Isten ügye helyett a világ dolgait és a világ ügyét viseljük inkább szívünkön. Mindannyiunkkal előfordul az, hogy jobban foglalkoztatnak bennünket, ahogy hitvalló eleink mondták, a világi hívságok, és jobban lekötnek bennünket, mint az Isten ügye. Adja meg nekünk az Isten, hogy azok az alkalmak, amikor távolodunk tőle, elmegyünk egy picit messzire, mert vonz bennünket ez a világ, hogy ezek az elmenetelek ne legyenek tartósak, ne legyenek hosszú ideig tartóak a mi életünkben, és adja meg az Isten, hogy mindig vissza tudjunk találni hozzá. Inkább tudjunk úgy elmenni, ahogy folytatja a levélben Pál apostol, mint Crescens és Titus, ezek az emberek Isten munkatársaiként mentek el Páltól, Istent képviselték tovább ebben a világban, és azért hagyták ott az idős apostolt, mert szolgálatuk máshova szólította. Így folytatja Pál apostol, Márkot vedd magad mellé, mert hasznomra van a szolgálatban. Mire figyelmeztet ezzel Pál apostol? Arra, szeretett testvéreim, hogy a gyülekezeten belüli szolgálatnak legalább akkora létjogosultsága van, mint a gyülekezeten kívüli szeretett szolgálatnak. Szükség van időseink, betegeink testi és lelki gondozására, látogatásokra, egymás emelésére, hogyha valaki megfárad, elfárad közülünk. Nagyon szép és fontos dolog, amikor a gyülekezet tud kifelé nyitni, szükség is van erre, hiszen a missziói parancs arra tanít bennünket, hogy ne maradjon meg a kereszténység a templomok kapuin belül, de szükség van arra, hogy az itt lévő tagokat meg tudjuk tartani. Ennek pedig egyik eszköze, hogyha egymást észrevéve szolgálunk. szolgálunk egymásnak, úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Van, akire ilyen jellegű szolgálat bízattatott, nem a misszió igehirdetéses szolgálata. Nem véletlen, hogy Pál apostol ezt mondta, Márk hasznomra van a szolgálatban. Tudom, hogy vannak, hiszen látom, ennek a gyülekezetnek is a szolgálatokban hasznos emberei. És ha úgy érezzük, hogy kevesen vagyunk, akkor kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akár minket is, egyen-egyenként, hogyha alkalmasnak lát bennünket arra, hogy őt képviseljük gyülekezeten belül, gyülekezeten kívül. Köpenyemet, amelyet Kárposznál hagytam, hozd el. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Mit jelentenek ezek a mondatok? Úgy gondolom, hogy érdemes két egységre szétszednünk. A köpeny szó nagyon érdekes, mert egyedül ezen a helyen fordul elő az Új Szövetségben. Több módon fordítják le épp ezért, fordítják úti köpenynek. Hogyha ezt a fordítást használjuk, akkor Pál apostol még útra készül. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az idős apostol nem adja föl, egy teljesen reménytelen helyzetben is a szolgálatnak újbóli felvállalására készül. Hogyha Isten úgy dönt az ő élete felől, hogy szolgálatba állítja őt. Benne van a vágy, hogy időskora ellenére is, betegségei, nyomorúságai ellenére is tovább hirdesse a Krisztus szeretetét. Beszélgettem egy idős lelkipásztor testvérrel, és ő mondta el nekem, András, ezt a szót itt úgy is lehet fordítani, hogy palást. És hogyha így fordítjuk, hogy palást, akkor azt jelenti, hogy időskora ellenére sem akarja feladni az evangélium hirdetését, és elmondta ez az idős lelkipásztor 90 fölött, hogy ő sem hagyja abba. Ahová őt az Úristen állítja, ott hirdetni fogja az ő üzenetét. Mert ahogy fogalmazott, nyugdíjas lelkipásztor van, de munkanélküli lelkipásztor nincsen. És valóban az ő élete számomra erről szólt, vitte tovább, addig, ameddig az Úristen őt erre alkalmasnak találta az ő üzenetét, és hirdette az ő nagy dolgait. Nagyon sok idős emberrel találkozok, akik elcsüggednek időskorukra. Elcsüggednek és feladják, legyen példa előttük Pál apostol, aki fogságban, bilincsek között, betegségtől gyötörten az új szolgálatok felvállalására készül. Találjuk meg, lássuk meg azokat a szolgálatokat, amelyeket az Úristen idős emberekre is rábíz. A könyvek vagy pergamenek is érdekes jelentést hordoznak. A könyvek és pergamenek nem jelentenek mást, mint a Bibliának részeit. Abban az időszakban még a Biblia nem így volt kézbe adhatóan, mint ma. A Biblia különböző részei különböző tekercseken voltak, és ezeket a tekercseket kéri Pál apostol, legyenek ott vele, tudja őket forgatni. Mire mutat ez rá? Arra, hogy Pál apostol szorongatott helyzetében Isten igéjéhez menekül. Tudja, hogy hova lehet, hova kell, és hova érdemes menekülnie. Tudja, hogy ebben a helyzetben a lelki nyugalmát, békességét egyedül az Istennel való élő kapcsolatban őrizheti meg. Oda menekül, ahová azóta is sokan menekültek Isten igéjéhez, annak vigasztaló, felemelő, erősítő, megbátorító szavához. Nagyapámnak jó barátja volt Csiha Kálmán, és ő mesélte el nekem egy családi beszélgetés alkalmával, hogy amikor a Duna Deltába deportálták őt, akkor rengeteg különböző felekezetű lelkipásztort, katolikust, evangélikust, reformátust, ortodoxokat zártak össze. És az első dolog az volt, hogy elvették tőlük a Bibliákat. Elvették tőlük azokat a könyveket, amelyek a hit alapját jelentették számukra. És Felmondta Csiha Kálmán, hogy nagyon elkeseredtek először, és aztán rájöttek arra, hogy nagyon-nagyon sok bibliai részt fejből tudnak. Nem mindig ugyanazokat a részeket, de nagyon sok bibliai részt tudtak, és szinte a teljes szentírást össze tudták rakni. És ezekkel az ígékkel, amelyek nem így álltak rendelkezésükre, hanem a szívüknek hústábláira írva, ezekkel az ígékkel bátorították, erősítették magukat, és erősítették egymást is. Nagyon nagy dologról van szó, szeretett testvéreim, és mi könnyebb helyzetben vagyunk, mint az egykor élt püspök úr. Nekünk nem kell mástól kérnünk azt, hogy mondjon igéket a számunkra. Nem kell mástól kérnünk azt, hogy hozza utánunk a tekercseket, ahogy Pál apostol a fogságban kéri, hiszen mindannyian rendelkezhetünk egy-egy példánnyal belőle. Rendelkezhetünk vele, bármikor elővehetjük, olvashatjuk, imádságos szívvel forgathatjuk. Szálljunk időt erre, szálljunk energiát erre, és látni fogjuk, hogyha nyitott szívvel, imádságos szívvel forgatjuk Isten ígéjét, akkor mennyit erősödhet, akár hétről hétre, alkalomról alkalomra is a mi hitéletünk. Végezetül Pál apostol így szól, Alexandros a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Ha csak ennyit olvasunk föl ebből a részből, akkor nagyon furcsa gondolatok juthatnak el hozzánk. Mert első olvasásra úgy tűnik ez a rész, hogy Pál apostolnak valaki bosszúságot, szenvedést okozott, és Pál apostol azt mondja, hogy na majd az Úristen, majd megtorolja azt, amit ellenem vétett ez az ember. De gondoljuk egy kicsit másként át ezt a mondatot. Pálnak valaki bosszúságot, szenvedést okozott, és Pál apostol a legtöbb emberrel ellentétben nem magának tartja a visszavágás jogát. Tudja, hogy Istené a bosszúállás, tudja, hogy Isten megfizet mindenkinek minden cselekedetéért. Nem azon kell gondolkodnia, hogy hogy vágjon vissza, hogy torolja meg az őt ért sérelmeket, hogy törlesszen ellenségeinek, és az így megmaradó időt és energiát sokkal hasznosabb dolgokra tudja fordítani. Azt hiszem, hogy ezek a szavak mindannyiunk számára félelmetes aktualitással bírnak. Hiszen gondoljuk meg, hogy ki az, akinek nem okoznak fájdalmat a körülötte élők. Ki az, aki nem szenved bármi miatt, olyan szenvedést hoznak ránk sokszor azok az emberek, akik a környezetünkben, munkahelyen, bárhol körülvesznek bennünket. És mit teszünk ilyenkor? Feljegyezzük azt, hogy ki mit vétett ellenünk. Feljegyezzük, és szeretett testvéreim, előfordul, hogy az első adandó alkalommal törlesztünk, ha tudunk. Visszavágunk, ha lehet még durvábban, mint amit kaptunk. Nagyon jó nekünk is komolyan vennünk Pál apostol szavait. Isten az, aki megfizet. Nem a mi feladatunk az, hogy bosszút álljunk, nem a mi feladatunk várni a megfelelő alkalmat a visszacsapásra, mert az Isten számon tartja a mi szenvedéseinket. Ez, hogy Isten számon tartja a szenvedést, akár elbizakodottságra is adhat okot. Mondhatja azt az ember gőgében, hogy tegyetek bármit ellenem, majd az Úristen úgy is megfizet nektek, úgy is törlesz nektek. Azért, hogy el ne bizakodjunk, azért érdemes a következő mondatot is elolvasnunk. Te is őrizkedj tőle, mármint Alexandrosztól, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédünknek. Pál miről beszélt? Nem a saját dolgairól. Pál apostol az evangéliumot hirdette, Pál apostol Isten országa követeként munkálkodott, Alexandrosz tehát nem Pál beszédének állt ellen, hanem Isten beszédének állt ellen, és ezzel bántotta Pál apostolt. Azokra a helyekre vonatkozik tehát elsősorban, hogy Isten számon tartja szenvedéseinket, amikor érte szenvedünk. Amikor az ő ügyében munkálkodva érnek bennünket sérelmek, hátratételek, amikor az ő ügyében dolgozunk, és kapunk hideget, meleget, a körülöttünk élőktől. Nem azokra az élethelyzetekre, amikbe saját hibánkból vagy bűneink következtében kerültünk. Merjük tehát felvállalni, szeretett testvéreim, a szenvedést Krisztusért, tudva, hogy annak is értelme van, és tudva azt, hogy a szenvedéseink közepette sem maradunk egyedül. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te drága ígédet, te drága ígédnek minden szavát, minden mondatát. Köszönjük, hogy most az idős Pál apostol szavain keresztül tanítottál bennünket, erősítettél, bátorítottál bennünket, és figyelmeztettél bennünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy te mellettünk állsz, tudhatjuk azt, hogy te soha nem fordítasz hátat nekünk, te soha nem mész el tőlünk, mi vagyunk azok, akik tékozló fiakként és leányokként időnként messzire tudunk tőled kerülni, de jó tudnunk azt, hogy te mindig visszavársz bennünket. Azt szeretnéd, ott éljünk veled, olyan közösségbe, amit senki és semmi nem tud elrontani. Könyörgünk hozzád, hogy ez a közösség valóban a mi életünk része lehessen, itt a földön, és túl majd az örökké valóságban. Kegyelmedbe ajánljuk ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezetnek kicsinyeit és nagyjait, erőseit és erőtelenjeit, időseit és fiataljait egyaránt. Könyörgünk hozzád egy gyülekezetekben folyó szolgálatokért, áld és szenteld meg azokat a szolgálatokat, amelyeket ez a gyülekezet a te szent fiad ügyében végez. Könyörgünk azokért a testvérekért most, akik betegek, beteg ágyhoz kötöttek, és lélekben itt vannak ugyan, de testük a betegség börtönébe zártan nem engedi, hogy itt legyenek. Gyógyító orvosként állj meg mellettük. Könyörgünk hozzád most egy családért, amelynek szívében friss gyász van. Te állj meg mellettük, és légy ott kedden majd a ravatal, a nyitott sír mellett is, amikor elköszönnek e földi valóságra nézve az ő szerettüktől. Könyörgünk hozzád, te légy ennek a gyülekezetnek őrizője, oltalmazója, te légy jó pásztora. Szent fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze a mi lelkünknek könyörgését, és imádkozzunk együtt és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg a záró éneket, a 276. dicséretet, és a 276. énekünknek mindegyik versét énekeljük. Én az elmúlt vasárnaphoz hasonlóan elköszönök a testvérektől, és az ének alatt elmegyek. Azt szeretném kérni, hogy 3 csodálatos kisgyermeket keresztelek 10 órától, fordozzák a testvérek is imádságban ezeknek a drága gyermekeknek az életét. 276. éneket énekeljük minden versével. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.